Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Istenünk, Krisztusunk, a Szentlélek közösségében köszönjük. Köszönjük az egész évi munka eredményét, a learatott búzát, a kenyeret. Köszönjük, hogy megtartottad, hogy lehet számítanunk, lehet gondolkodnunk előre, hogy a jövő évben mit együnk. Köszönjük, hogy nem csak kenyérrel éltetsz bennünket, hanem a te igéddel is. Köszönjük, hogy ezt most itt, ebben az órában, különösképpen is a te házadban, a te szentjeidnek közösségében, a te gyülekezetedben megvalósítod. Eléd visszük magunkat, megmutatjuk magunkat neked, mert tudjuk, hogy méltóak, igazán érdemesek nem vagyunk rá, hogy te velünk légy. Nem vagyunk rá, hogy szólj hozzánk, hogy beszélj hozzánk, hogy adj nekünk életet, kenyeret, de mégis megteszed. Ezért hálából bánjuk sokféle vétkünket. Kérünk, hogy tisztíts meg. Kérünk, hogy amikor odajárulunk a te tested és a te véred, te asztalközösséged elé, akkor legyünk lélekben szabadok a bűntől, és legyünk igazán azzá az emberré, akivé látni szeretnél bennünket. Jézus Krisztusért, kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk igéjét, amivel keresi a szívünket ezen a mai vasárnapon, ugye, mint az írva van János evangéliumában, a 6. fejezet 33. versétől a 35. verséig. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. János evangéliumának 6. fejezetében a 33. verstől a 35. versig bezárólag így szólít meg bennünket Isten igéje. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus, aki én belőlem eszik, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Mondja Jézus azoknak a zsidóknak, akik kérdezik tőle, hogy milyen jelet mutatsz nekünk, egy picit visszább olvasunk János evangéliumában, akkor azt olvassuk, hogy megkérdezik Jézustól, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, és aztán, amikor azt mondja Jézus, hogy az Istennek tetsző dolog az az, hogy hisztek bennem, akkor megkérdezik, hogy jó, hiszünk benned, de mutass valami jelet, hogy higgyünk benned. Ez olyan, mintha azt mondanánk a bűvésznek, amikor találkozunk vele az utcán, hogy én nem hiszem, hogy te bűvész vagy, csinálj valami trükköt itt az utcán, hogy elhiggyem, hogy bűvész vagy. Ilyenkor a jó bűvész fogja és előkap valamit a zsebéből, egy kártyát, vagy egy dobozt, vagy valami trükkös szerkezetet, és akkor mutat egy trükköt, amihez nem kell semmi háttér, és akkor elhisszük neki, hogy ő most már bűvész. Persze a hit kérdése egy személlyel kapcsolatban Jól tudjuk, hogy Jézus személyével kapcsolatban nem ilyen egyszerű. Azért megdöbbentő, hogy ilyen egyszerűen álltak hozzá, nem? Azt mondták neki, hogy mutass valami jelet. Emelkedjél föl, vagy járkálj a vizen, és akkor elhisszük, hogy te vagy a Messiás. Messiáhu, Isten küldötte, akit azért küldött Isten, hogy megszabadítsa a nyomorúságból a zsidó népet. Persze Jézus nem mutatott nekik semmiféle jelet, pedig még próbálták rávezetni is, hogy hát Mózes kenyeret adott a pusztában, te mit adsz nekünk? És Jézus mondja, hogy nem Mózes adta a kenyeret, hanem az Isten adta a kenyeret. Kicsit ezzel fellebbentve a fájtat a tévedésükről, a kultuszról, a személyi kultuszról. És aztán mondja, hogy hát én vagyok az élet kenyere. Új kenyérre gyűltünk össze ünnepi Isten tiszteletre, bár ez a fajta ünneplés sokfelől indokolt, sokfelől indokolatlan. Ide szokták csoportosítani. Ez egy összevont ünnep. Péter Pál napja volt hagyományosan az aratás napja, akkor ünnepelték az aratás befejezését, az új kenyeret, az új búzát. Aztán Szent István napja volt, amit államalapításként ünnepeltek, és valamikor 1800-as évek végén ezt a két ünnepet összevonták, ezt mondja a történetírás, és ekkor lett egy ilyen nemzeti ünnepünk, az államalapítás, a kenyérért való hálaadás, vallási, profán, kultusz ünnepként a magyar köztudatba. A magyar református köztudatba is így kerül, igazából mi is, mivel polgárok vagyunk, állampolgárok, tiszteljük az állami hatalmat, megadjuk a királynak, ami a királyé, és ebben meglátjuk az Isten akaratát is, hiszen mondja is az ige, hogy minden fölsőbb hatalomnak szeretettel szolgáljatok, amennyire tőletek telik engedelmeskedjetek. És ha már ünnepelünk, és ha már Krisztus is mondta magáról, hogy ő az élet kenyere, akkor folytassuk az elmélkedésünket, gondolkodásunkat a múlt vasárnapi istentisztelet témájából kiindulva. Ugye emlékszünk, miről volt szó múlt vasárnap, aki volt, tudja, akinek nem, annak két szóba elmondom, a bűnről. Nagyon sok református egyházban lévő lelkipásztor szeret a bűnről beszélni, mert ez egy olyan jó téma, ezzel lehet fenyegetőzni. Hogy ennyi-bennyi bűnösök vagytok, térjetek meg, mert baj lesz. Bocsánat, egy kicsit az ironikus hang nem ért, de néha, mivel sokszor túlzásba esünk, ezt muszáj. Alapvetően viszont igaz a tény maga, csak a kifejtése néha gondot okoz. De a lényeg, hogy az ember vétkezik. Ezt sajnos újra és újra el kell mondanunk, még akkor is, ha felismertük, mert nagyon rafinált módon tud az Isten ellenes erő, Istentől eltávolító cselekedeteket, gondolatokat csempészni az életünkbe. És ezzel, ezzel számolnunk kell, erre figyelnünk kell, naponkénti küzdelmünk ez, a harc az óemberrel, aki a saját testiségéből kifolyólag, mivel ez a világ hiába valóságnak van alávetve, és ennek a világnak hatása a testünkre ott érvényesül a legjobban, testünk és a testünkből, vágyainkból, kívánságainkból, a neuronhálózatunk, az agyunk által kreált képekből, és annak a hatásából kifolyólag később teszünk is helytelen dolgokat, olyan helytelen dolgokat, amelyek az emberek életére nézve káros hatások. Sokat fejtenek ki, erre figyelnünk kell, ezzel újra és újra harcolnunk, fel kell vennünk a harcot. Tehát az óemberrel való küzdelem Isten dicsőségére állandó, egészen a végig szól. Kérdezhetné valaki, hogy akkor mi értelme van az egésznek? Hiszen, hogyha ez egy olyan harc, egy olyan csata, aminek igazából nincs vége, akkor miért csináljuk, miért harcoljuk? A helyzet az, hogy van vége, csak nem most, és nem itt. Van egy vége, személy szerint mindenkinek, és van egy kollektív vége, amikor a világnak is vége lesz. Nem vagyok Jehova tanúja, sem karizmatikus, sem egyéb szélsőség, de a Biblia egyértelműen mondja, hogy a világnak vége lesz egyszer. Én mondjuk azt mondom, hogy hál' Istennek. Nagyon sok öröm van ebben a világban, de azért én el tudnék képzelni jobbat is. És van is jobb. Van is szebb. Az a bizonyos ország, amiről énekelnek, és aminek a vágya mindig benne van a szívünkben, de nem tudjuk megfogalmazni, ezért segít az Isten, amikor megfogalmazza, hogy milyen az az ország. Jelenések könyve például. Tehát van vége, és az a helyzet, hogy a harcnak a kimenetele sem kétséges, mert a harcot az nyeri, aki a legerősebb, és a legerősebb az Isten. Tehát, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja a református jelmondat, ami címerünkben van írva, de remélem nem csak a címerünkben, hanem benne van a szívünkben is. A római levélben Pál ezt nagyon szépen megfogalmazza, amikor a bűn elleni, a test elleni harcba szólítja a római gyülekezetet. Tehát Isten velünk, kicsoda ellenünk. Győzünk. Az ember győztes. Van egy ilyen sorozat. Ha megérkezett már az iratterjesztésbe, akkor majd nézzük meg. Győzelem. Győzelem, és ott a sorozatban taglalják, hogy mik fölött lehet győzni. Sok minden van az életünkben, ami fölött győzedelmeskednünk kell. Ez mind egységbe foglalva a gonosz fölötti, a halál fölötti győzelem. És a bűnök fölötti győzelem is. A helytelen cselekedetek fölötti győzelem. Mert győzni fogunk. Csak tudnunk kell, hogy hogyan. És ez a mai néhány perc arról szóljon még, hogy hogyan lehet győzni a bűnök fölött. Amikor az teológián tanították nekünk a Bírák könyvét, akkor kicsit, hogy is mondjam, csak mérges voltam, mert úgy éreztem, hogy ennek az egésznek semmi értelme. Ez egy történelmi könyv. Miért kell nekünk ezzel olyan mélységeibe foglalkozni? Van egy rész, amikor van egy lévita, aki bemegy egy városba, nem részletezem majd, meg nem is szeretném nagyon szívünkre helyezni, de egy példa. Van egy lévita, akinek egy városban megérkezve szállást ajánl egy ott lakó ember, és aztán az ott lakó, város lakó emberek este ezt a lévitát, hát hogy is fejezzem ki magam, megpróbálják megrontani, vagy megpróbálják kirabolni, és egy csomó dolgot próbálnak vele csinálni, a gazda nem engedi, viszont a lévitának a feleségét nem tudja megvédeni. A felesége az éjszakába belehal. Bűn. Nagyon komoly bűn. Erre a lévita mit tesz? Ugye a halott embert el kell temetni. Ő nem temeti el, feldarabolja a feleségét és szétküldi Izraelben 12 törzsbe. Nézzék meg, mit tettek vele ebben a városban. 12 törzs megkapja a testrészeket, felháborodnak. Összegyűjtik a hadseregeket, és elmennek az ellen a város ellen, hogy legyilkolják a várost. Nem sikerül sokáig, aztán csellel beveszik a várost, marad 6000 ember, aki felmenekül egy hegyre. Először arra gondolnak a 11 törzs, hogy megölik őket ott a hegyen. Aztán rájönnek arra, hogy hoppá, Isten azt mondta, nem szabad egyetlen egy törzsnek sem kipusztulnia, egyetlen egy nemzetségnek sem, ne öljük meg őket. Ezek csak férfiak, mara hagyjuk meg őket. De mivel csak férfiak, többieket kiirtották, mit csináljanak? Feleséget kell nekik szerezni. Hát a szomszédos törzs, szomszédos város szűzei, lányai egy bizonyos napszakban, egy bizonyos hónapnak, bizonyos napszakában elmennek fürdeni az egyik forráshoz. Hagyjuk ezeknek a férfiaknak, hogy onnan raboljanak maguknak feleséget. És jön a rablás. Nem tudom, érezzük-e bűn, gyilkosság, rablás, erőszak. Ez az a tipikus helyzet, amikor az ember elkövet egy valamit, és utána már nem lehet helyesen dönteni. Valamit megengedünk, valamibe beleengedjük magunkat. Abban a városban a városlakók megengedtek maguknak egyetlen egy, de nagyon komoly bűnt. Ebből halál következett, és a következménye a rossz döntés, hogy bosszuljuk meg, mert az volt a következő döntés Lévitának, hogy meg kell bosszulni a feleségemet, követte a sorozatos bűnök szörnyűsége, majdnem egy teljes várost kiirtottak. Aztán rájöttek, hogy nem jó, itt valami baj van, de már mélyen vannak a helytelen dolgokban. És döntsenek helyesen? Hogyan? Hogyan lehet helyreállítani egy várost? Hát megengedik a rablást és az erőszakot. Helytelen döntések sorozata azért, mert az első döntés után következő döntés sokszor már nem lehet helyes. Akkor, ha az ember helyre akarja hozni. Mondok egy mai példát. Egy valaki, egy fiatal ember, egy trafipax után megállt az őt megállító rendőrnél. A rendőr elmondta neki, hogy X mennyiségűvel gyorsabban ment, mint amennyivel kellett volna. Büntetés ennyibe kerül. Jó, a fiatalember azt mondta a rendőrnek, hogy próbáljuk meg lerendezni. És vette elő a pénztárcáját. Megkérdezte, hogy mennyibe kerülne ez nekem itt a helyszínen. Erre a rendőr azt kérdezte, meg akar engem vesztegetni? Gyorshajtás után a vesztegetésért is lehet különböző büntetéseket kiírni, vagy feljelenteni. Hogy feljelentem önt, hogy vesztegetni próbált hivatalosan eljáró közeget. Erre a fiatalember gyorsan elteszi a pénztárcáját, de akkora lesz a feje a dühében, hogy elkezd kiabálni a rendőrrel, és elkezdi lögdösni. Erre a rendőr fogja a célzáját, és azt mondja, hivatalos közeg elleni erőszak. És fogja a bilincset, és bebilincseli a fiatalembert, és berakja az autóba. És a 24 órás elzárás lett a következménye. Van, hogy próbálkozunk emberileg helyrehozni a dolgokat. De gondoljuk meg, jól látunk? Jól látunk mi ahhoz, hogy helyrehozzuk azt, amit elhibáztunk? Néha annyira reménytelenek, annyira kilátástalanak a próbálkozásaink. A Márk evangéliumában azt mondja Jézus, amikor az úrvacsorát adja oda a tanítványoknak a Márk 14-ben, hogy vegyétek, ez az én testem, mondja, amikor a kenyeret megtöri. Aztán, amikor a bort veszi a harmadik pohár bort, hogy a széder vacsorának a harmadik pohár bora, az a megváltás bora. Ott el szokták mondani a zsidók hagyományosan, hogy én váltalak meg, mondja az Isten Izraelnek. És ennél a pohárnál azt mondja Jézus, ez az én vérem. Mi a megoldás? Ha az életünkben hibákat hibákra halmozunk, megpróbálhatjuk helyrehozni. De hogyha azzal kezdjük, hogy helyrehozzuk, lehet, hogy újabb hibákat követünk el. Lehet, hogy rosszabbak leszünk, mint voltunk. Nem ez az első lépés. Az első lépés a beismerés után, a bocsánatkérés. Meg kell keresni az Istent. El kell valahol kezdeni az életünkben beengedni Jézus Krisztus lelkének munkáját, a bocsánatot. Furcsa talán új kenyér ünnepén ilyet mondani. Hiszen nemzetünket ünnepeljük, hiszen népünket, hiszen munkánkat, hiszen kenyerünket ünnepeljük. Amikor a himnusszal együtt mondjuk, hogy megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt, akkor miért beszélünk újra bocsánatkérésről, rendezésről? Amikor az egész évi munkánkat ünnepeljük, amikor azt ünnepeljük, hogy a szántóvető emberek nem kicsi, nem elhanyagolható szenvedései, munkái nyomán lesz kenyér az asztalunkon, akkor miért beszélünk a bocsánat kérésről és a rendezésről? Azért, mert ez az életnek az alapja. Nem a kenyér. Nem a kenyér, mert a kenyér táplálja a testünket arra, hogy újabb kenyeret tudjunk termelni. Táplálja a testünket, hogy újra dolgozzunk és megteremtsük azt, amiből kenyeret vehetünk. Ugye manapság már kevesen dolgoznak mezőgazdaságban. Ha szétnézek, nem hiszem, hogy túl sok olyan embert látok, akinek 5, 10, 20 vagy akár 100 hektár földje lenne búzamezőkben. Nincs. Elnézést, ha valakinek éppen van. De dolgozunk valami mást, és abból pénzünk van, és abból kenyeret veszünk. Muszáj kenyeret venni. 2 nappal ezelőtt reggel kellett kimennem az ABC-be, mert nem maradt kenyér, és kenyér nélkül nem indul a reggel a nap. Ha előtte nem vásárolom meg, akkor reggel korán kelek, és akkor megyek venni. De veszünk. Ha valaki nem ilyen jellegű kenyeret eszik, akkor valamilyen másfajta kenyeret eszik. Van őrölt, teljes kiőrlésű, sokféle, de kell. De nem ez az alap. És az az igazság, hogy nem is az igazság az alapja az életnek, mert az igazság önmagában arra visz bennünket, hogy el kell ítéljük magunkat. Az igazság tükrébe nézel, hol van az az ember, aki hibátlan? Vessétek rá az első követ. Megint gyorshajtásról beszéltem, nem én voltam most a gyorshajtó. Az a példa nem rólam szólt, és nem is Magyarországról szólt a példa. De egy beszélgetésben múltkorában visszahallottam az Isten tiszteltem az igehirdetésemnek az útját. Mikor két ember beszélget arról, hogy jaj, mit mondott a nagy tiszteletű úr a gyorshajtásról, nem emlékszel? És a másik mondja, hogy hát biztos magáról beszélt. Én szerintem rólad beszélt, mondja a másik. De nem rólam, rólad. Mindenkiről. Nem azt kell mondani, hogy jaj, de jó, hogy van egy ilyen szomszédom, akiről beszélt a lelkész. Nem azt kell mondani, hogy jaj, de jó, hogy van egy ilyen rokonom, ismerősöm, akire ráismerhetek az ige alapján. Kezdjünk el magunkba nézni. És tegyük meg, amit meg kell. Csak ezután jöhet az élet. És mindig van miért. Mindig van újra, amit meg kell újra beszélnünk. Házastársaknak azt szoktam mondani, hogy az, hogy most minden happy, minden jó, az nagyon jó. Örüljetek. De higgyétek el, hogy újra és újra szembe kell nézni azzal, hogy újra megbocsátok a másiknak, mert ha akarja, ha nem, akkor is elkövet valamit, ami nekem rossz. És meg kell bocsátanom neki. És bocsánatot kell kérjek tőle. És lehet építeni a házasságot úgy, hogy eltitkoljuk a másik elől hibáinkat, bűneinket, de nem fog sokáig tartani, mert kihúzza a szőnyeget alulla a sátán. Hamar. Szembe kell nézni vele, mert ez az élet. És azt mondja Jézus, én vagyok az életnek kenyere. Velem kell táplálkozzál. Miről szól a Jézussal való táplálkozás? A megbocsátásról. Akinek nem kell az Isten megbocsátása, az nem eszi Jézus Krisztust idézőjelbe. Jézus azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Ha bűnös vagy, akkor igen, akkor elveszi. Ha nem vagy, akkor nem. De ez az élet. Értsük meg! Lehet, hogy valaki túlzásba viszi a bűnről való beszédet, de kihagyni sem lehet, mert jelenlévő valósága az életünknek. Eltávolítja az embereket egymástól, és ha ez nem lenne elég baj, eltávolítja az embereket az Istentől. Nem az Istent az emberektől, ő mindig közel van. Ő mindig ott van. Ő mindig a lehető legközelebb, ő mindig egy ajtónyitásnyira. Jézus azt mondja, ott állok az ajtód előtt, és zörgetek. Ki zörget az ajtó előtt? Az életnek a kenyere. Aki nem más, mint a megbocsátás. Ha kéred, ha kinyitod az ajtót, és beengeded, akkor bejön az életnek a kenyere. Aki megbocsát, mert szeret, nem is tehet másképp. De csak akkor, ha kell. Csak ha szükség van rá. Kenyér is akkor van, ha szükségünk van rá, és akkor eszünk, ha kell. Valamikor volt, hogy nem is nagyon jutott más. Csak kenyér és víz. Azzal is el lehet élni nagyon sokáig. Sőt, alapvető táplálékunk. De ha nem kell, ha nem veszel élelmet magadhoz, mert nem akarsz, talán fényből élsz. Voltak, akik próbálkoztak vele, vannak is ilyen legendák, hogy fényből élnek emberek, mint a fotoszintezáló növények. Én ezt nem akarom kétségbe vonni, mert megvan ennek is a feladata, meg annak is a helye, hogy egy növény fényből él, de az embernek kell az élethez a táplálék, ezt mondja az Isten a teremtésben. Kell az étel? Kell a táplálék? Hogy élj? És az örök élet? És Krisztus? Az kell? Bocsáss meg! Vald meg, és kérj bocsánatot, ameddig még lehet, hogy életed legyen. Mert Jézus az utolsó szó jogán mindig az életet hirdette. Amikor meghalt és feltámadt, azt mondta, hogy ez a tiétek. Azt mondta, hogy ebből a mókuskerékből kiszabadulhatsz. Van örökkévaló perspektíva. Van olyan egyenes, ami úgy végtelen, hogy nem a bójai rendszer szerint hajlik meg, vagy a dimenziók között lesz végtelen, hanem az Isten végtelenjében lesz végtelen. Ez a Krisztus keresztje. Ha kell, akkor ez egy óriási perspektíva. Ettől szabadabbá nem válhatsz, ettől nagyobb nincs. Ha te kisebbnek tudod magad, akkor ez az óriás, hatalmas dolog a tiéd lesz. Úgy, ahogy az úrvacsorai kenyérben és az úrvacsorai borban Krisztus és a vele való közösség. Legyen hát ez ilyen valóság, mentse meg, építse föl újra életünket, és építse föl népünknek, nemzetünknek életét. Amen. Uram, Istenem, köszönjük. Köszönjük, hogy bűnös voltunk ellenére, megszólítasz minket, szóba állsz velünk. Köszönjük, hogy figyelsz arra, amit sokszor vádlóan mondunk neked. Köszönjük, hogy te akkor se adod fel, hogyha már mi föladtuk. Köszönjük, hogy te boldognak akarsz látni bennünket, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Köszönjük, hogyha bűneink miatt megszomorodva hozzád járulunk, eléd állunk, akkor te felemelsz. Ha térdre borulunk, akkor az első szavad az, hogy állj fel. Szeretnénk felállni, megállni az életben sokféle kihívás, sokféle teher nyomaszt bennünket, de tudjuk, hogy ha mi eléd állunk, ha minket érdekel az, hogy te ki vagy és mit mondasz, akkor téged is érdekel az, hogy mi kik vagyunk és nekünk mi a dolgunk itt a világon. Így segíts nekünk, Urunk, mindennapi munkánkban, hogy ezt el tudjuk végezni. Segíts családjainkban, szeretteink körében, rendezzük kapcsolatainkat, tudjuk újra a megbocsátás, a szeretet fényébe helyezni minden egyes kapcsolatunkat. Házastársi, testvéri, szülő-gyermeki kapcsolatot újra rendezni, újra építeni, hogy lerontsuk a falakat, amiket a gonosz emelt közöttünk. Így kérünk egyházunkért is, népünkért, nemzetünkért. Bűnünk alatt törj össze, aztán építs fel, bátoríts és vezess tiszta, világos utakon minket. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Amen.